mai témánk az arról fog szólni, hogy hogyan döntsünk arról, hogy milyen életutat szeretnénk választani. Azt vettem észre, hogy az általunk korábban átbeszélt témák iránt érdeklődőknél ez gyakran felmerül kérdésként. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy érdemes lenne erről egy kicsit beszélni Daniel Schmachtenbergernek a Dharma Inquiry című blogposztja alapján. Az írás linkjét majd betesszük a videóba, vagy a videó alá. Daniel ezt az írását azoknak szánta, akik szeretnék azt, hogy az életük érdemben hozzájáruljon valami náluk nagyobbhoz. Kérdéseket tartalmaz ez az írás, és ezek megválaszolása segítséget nyújthat abban, hogy az ezekre válaszoló felfedezze azt, hogy mi az ő egyedi útja vagy dármája. Ugye ez onnan ered ez az egész vizsgálódás, hogy véges idő áll rendelkezésünkre, és ezért nem tudunk mindent megtenni, amit szeretnénk, és nem tudunk mindenféle területen fejlődni, ahol úgy gondoljuk, hogy szükséges lenne. És ezek a kérdések segíthetnek abban, hogy rátaláljunk arra, hogy mi az, ami mozgat minket, milyen inspirációink vannak, honnan jönnek ezek, milyen egyedi képességekkel rendelkezünk, milyen korlátaink vannak, miben vagyunk tehetségesek, ilyesmik. Tehát ezekre a kérdésekre lehet egy csomó általános választ adni, ahogy a tradíciók adnak is, meg egy csomó ilyen self-help book ad is egy csomó választ, ami általánosan igaz is lehet, de ennek ellenére nincs egy olyan algoritmus, ami megmondaná, hogy pontosan neked mit kell tenned, ezért csak ilyen általános megfontolásokat, általános szempontokat tudunk felvetni, illetve ez az írás is csak ilyeneket tartalmaz, tehát ezért áll egy csomó kérdésből is, nem pedig válaszokból. Egy kicsit arról, hogy mi a dharma, hogy itt mit értünk alatta, mert neki rengeteg jelentése van, és ezek nem mindig pont ugyanazt célozzák. Itt most azt értjük alatta, hogy mi a helyes választás ösvénye, hogy mi a helyes választás azon ember számára, aki szeretne egyensúlyban lenni a világgal és önmagával. Ez a kérdés szerintem már sokakban megfogalmazódott, sőt tudom is, hogy sokakban megfogalmazódott, és olyan, lehet, hogy más szavakkal gondoltak erre, mint hogy mi a célom, mi az életem célja, mi legyen a hivatásom, küldetésem, stb. És Daniel azt mondja, hogy ezek nagyon jó iránymutatók, meg nagyon jó ezeken gondolkozni, szóval a dharma az annyiban több, hogy mindezeket magába foglalja, mert ezek az előbb felsorolt szavak, ezek csak egy jól körülhatárolható kis részhalmazrára vonatkoznak az életnek, a dharma pedig a lét egészére. És beszélt arról, hogy a dharmának az a megkülönböztető tulajdonsága, hogy a létmódok egy hármasságát foglalja magában, ezek a lét, a cselekvés és a valamivé válás. A cselekvés az az, amire talán a hivatásként vagy elhívásként lehet hivatkozni, és ez az, ami változhat az élet folyamán folyamatosan. Ez nem biztos, hogy van, akinek ez egy dolog, van, akinek ez több dolog. A létezés az a jelenben valóságot jelenti. Ide kapcsolódik például a mindfulness gyakorlatokról szóló beszélgetésünk. A harmadik, a valamivé válás, az pedig a fejlődésről, az önfejlesztésről szól. A valósághoz való kapcsolatuk alapján pedig úgy lehetne ezeket kategorizálni, hogy a létezés az, ami a jóhoz, vagy a széphez, vagy a szépnek a befogadása. A cselekvés az, ami ehhez hozzátesz, vagy ezt megóvja. A valamivé válás pedig az előző két módban való fejlődés. Tehát, hogy növelni tudjuk azon képességeinket, hogy azon képességeinket a világszolgálatába tudunk állítani. És a kérdések megválaszolásán keresztül, amikor a dharmát vizsgáljuk, akkor igazából ezeket a módokat és ezeknek az összekapcsolódását kell alaposan megvizsgálni, ami egy folyamatos értelmezés kell, hogy legyen az élet során, és nem egy olyan dolog, amit egyszer megválaszolunk, egyszer megfejtjük, és akkor onnantól nem kell vele foglalkoznunk. Szóval ez lenne az a keretrendszer, amit vezetőnek szántam, és akkor gondoljátok, akkor megnézhetünk egy-egy konkrét kérdést is, vagy hogy milyen csoportokra osztotta Daniel, vagy ha nektek van valami másfajta keretrendszeretek, vagy gondolatotok erről, akkor azt is megosztatjátok, hogy hogyan viszonyultak ehhez a kérdéshez, és magát a módszert is megvitathatjuk, hogy szerintetek alkalmas-e ez arra, amire szánta, vagy nem, és valami más lenne jó.
Én annyit szeretnék így, tök jó volt ez az összefoglaló, hogy annyit szeretnék így hozzáfűzni, hogy nekem tényleg az volt az újdonság ebbe a Schmachtenberger féle felosztásba, hogy mennyire kihangsúlyozza azt, hogy a dharma az nem egyenlő a misszióval, meg a céllal, hanem hogy ki van egészítve azzal, hogy tényleg, hogy hogyan létezünk, meg hogy én ezt úgy kicsit úgy fordítottam, hogy hogyan vagyunk jelen, hogy hogyan tudunk jelen lenni a világban, a környezetünknek, a kapcsolatainkban, az elménkkel, a testünkkel, tehát hogy ez mind-mind hozzátartozik, és hogy azt is, az is egy tök jó példa, amit elmondott, hogy igazából lehet nekem a célom egy teljesen magasztos, meg világmegváltó cél, amit követek is, vagy végre is hajtok, például megoldom a klímaváltozást, és közben lehetek nem túl jó fej a környezetemmel, vagy hogy így bántatom a környezetemmel, a közvetlen környezetemet. Tehát, hogy szerintem ez tök fontos, hogy ez így, ez a kettő, ez így folyamatos összhangba kell, hogy legyen egymással.
Igen, és ez szerintem nagyon nehéz felfognia egy modern nyugati embernek. Tehát az alapértelmezett, hogy akkor valami, van egy helyes válasz. És az a helyes válasz, ami ahol el akarok jutni, vagy ami, tehát hogy a célom, ahogy mondott Lili te is, hogy tényleg, hogy ez nem az. És ez megint az, amiről mindig beszélünk, hogy ez egy ilyen, ebből ki kell kicsit szakadni ebből a mindsetből ahhoz, hogy az ember megértse. És ugye ironikus módon szerintem egy csomó mindenki pont ezért van ilyen egzisztenciális válságban, vagy azért ismert, mert hogy ilyen görcsösen keresik ezt az egy helyes választ, hogy én akkor most akkor nem tudom, rákhalász leszek, és akkor rám omlik ez a béke, mert megtaláltam a célomat. És hogy ez nem ilyen, hanem ez egy út, meg nagyon sok rétege van. Talán tényleg, ami szóhasználatunkban így a legközelebb áll hozzá, szerintem, de lehet, hogy én is tévúton vagyok, de azt szokták így mondani, hogy ugye a helyemen vagyok. Csak ugye ez meg egy statikus kijelentés, tehát hogy ez inkább olyan, hogy a helyemen vagyok egy úton, amin megyek valahová, és még ez az út is tud utána változni talán. Mit gondoltok, jól érzem ezt? Vagy?
Szerintem a kettő egyszerre. Tehát hogy az én fejemben az úton való sétálás az a fejlődés, meg a cselekvés jelentheti a az, hogy a jó helyen vagyok, az pedig maga a jelenlét. Uh-huh. Hogy oké vagyok a világgal, és tehát, hogy lehet, az simán lehetséges, hogy teljesen depressziós vagyok, és mindig rosszul érzem magam, és közben valami jót cselekszem. Egyébként számomra is ez volt a jelentőség ennek a kis írásnak, és az ezzel kapcsolatos beszélgetésnek, hogy engem nagyon sokat befolyásolt az effektív altruista mozgalom és az ő értékeik, és ebből nőtt ki az 80,000 Hours nevű non-profit szervezet, illetve blog, podcast, stb. Ők arra fókuszálnak, hogy kutatások alapján azt vizsgálják, hogy mely karriereknek van a legnagyobb pozitív társadalmi hatása, és ugye a neve is arra utal, hogy ez kb. 80,000 óra az, amit átlagosan egy ember az élete során munkával tölt, és hogy ezt olyan dologra kellene fordítani, amivel valami jót teszünk. És ez ez nekem nagyon szimpatikus volt, és az ő írásaik tényleg nagyon hasznosak voltak. De csak később jöttem rá, hogy ez ebben a hármas felosztásban ez csak a cselekvésre vonatkozik. Mm. És ez ezért nagyon jó, amit Lili is felhozott példának, hogy persze az nagyon jó, hogyha mondjuk a klímaváltozáson dolgozik valaki, vagy a szegénység felszámolásán, vagy bármi máson, de közben ott van a másik két mód, amit nem szabad elhanyagolni, és ez ilyen szempontból egy nagyon megvilágító erejű mondás volt ebben a, ebben a beszélgetésben, illetve az írásban is, hogy, hogy emellett, hogy a jóra fókuszálunk, és a 80 ezer órát olyan dologgal töltjük el, amivel valamit hozzáadunk a világhoz, vagy jobbá tesszük, amellett ezt a másik két módot nem szabad felejteni és kihagyni, mert az különben nem lesz teljes.
Igen, meg az, ahogy vagy, ahogy jelen vagy, az, az másoknak a cselekvését tökre befolyásolja. Tehát, hogy is így tökre összefügg. Tehát, hogy így összefüggünk egymással, meg az én cselekvésemet, meg az ő levésük befolyásolja. És hogyha elhanyagolod azt, hogy hogyan vagy, akkor az előbb-utóbb annak így, az egy ilyen negatív visszacsatolás.
Igen, ezt nagyon sokan elkövetik ezt a hibát egyébként, azok, akik viszont megvalósításban nagyon erősek. Mert valahogy ez ilyen érdekes, hogy a kettő, minthogyha ellentétes irányba mutató vektor lenne, tehát ő valahogy, vagy egyszerűen még csak én nem tartok ott, hogy ezeket így egyszerre tudjam. Tehát, hogy én eddig még csak azt sikerült, hogy vagy az egyik, vagy a másik, és lehet hatékonyan váltogatni köztük, hogy ne felejtsem el, hogy mindkettő fontos, vagy mindhárom. De hát jellemzően a világban azt lehet tapasztalni, hogy akik nagyon jól visznek projekteket előre, azok elfelejtik, hogy hogyan vannak jelen. És aztán frusztráltak lesznek attól, hogy az, ahogy jelen vannak, az a környezetükre rossz hatással van, és a környezetükre úgy van rossz hatással, hogy konkrétan csökken a hatékonysága a projekt megvalósításának, és akkor ettől még rosszabb, még negatív formában lesz jelen a projektmenedzser. Szóval ez tényleg még ilyen profán szinten is nagyon hasznos lenne, hogyha ezt minél többen tisztában lennének ezzel.
És van egy fajta paradoxon abban, hogy a cselekvésnek az értelme tehát az, hogy jó cselekedjünk, ha valakinek van erre egy drive-ja, akkor ennek mi az értelme, miért szeretne, hogy jó cselekedjen. És ugye ennek az lenne az értelme, hogy ezzel hozzáadsz, ugye, hogy mondtam, a valósághoz való kapcsolat ezeknek, hogy a szépségéhez, vagy jóságához, a világnak. De ez miért értékes? Azért, mert más emberek a létezésen keresztül, a jelen valóság, a jelen létükön keresztül befogadják, tapasztalják ezt a szépséget és jóságot. Tehát, ha elfelejtkezünk erről, hogy ez fontos, akkor igazából a cselekvésre fontos. Mert hozzáadunk a világ szépségéhez, jóságához, de miért? Ha senki a jelenlétén keresztül nem tudja ezt tapasztalni, akkor ugye értelmetlen az egész.
Igen, és arról is beszél, vagy ír, hogy igazából mi, tehát hogy azt is észben kell tartanunk, hogy mi nem a dárma, vagy a dárma, hogy igazából reaktivitásból csináljuk azt, amit csinálunk, vagy ilyen külső validációt hajtunk, vagy tényleg az utunkon járunk, mert hogy ezt tényleg így le kell tisztítani az embernek magát, vagy le kell hántani magáról így azokat, hogy az ilyen megfelelési kényszereket, mert hogy így nagyon, nagyon bele lehet csúszni abba, hogy így azért csinálunk dolgokat, így egész életeken keresztül akár, hogy így megfeleljünk valaminek, vagy valakiknek.
És egyébként, hogy bocsánat, csak az jutott eszembe, hogy kívülről viszont nagyon könnyű szerintem megállapítani a kettő között a különbséget. Tehát annyira más, hogy sugárzik ez az ember, aki kényszerből csinálja, és lehet, hogy azt hiszi, hogy ő tényleg akarja, de kívülről nagyon látszik.
Sokszor egyébként ez egy tudatalatti kényszer. Egy gyerekkori félelemből, vagy traumából, vagy akár jelenlegi félelemből is eredhet. Szóval ugye azért például a klímaváltozással kapcsolatban a klímaszorongás az nem egy ismeretlen jelenség. És ez például arra sarkalhat valakit, hogy oké, akkor most nekem a klímaváltozáson kell dolgozni, mert ez egy fontos probléma, ami igaz, de azt azért érdemes annak tudatában lenni, hogy ennek az volt a mozgatórugója, hogy én iszonyatosan szorongok attól, hogy milyen lesz a jövő, és hogy ez mennyire lesz biztonságos, vagy kényelmes, stb. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon jó, hogy a kérdések végén van egy extra kis blokk, ami különösen ezekre a nem feltétlenül tudatosított mozgató rugókra fókuszál.
Igen, meg az is, hogy azt is odaírja, hogy válaszold meg a kérdéseket, és aztán tedd fel azt a kérdést mindegyikre, hogy és miért? És egészen addig, amíg el nem jutsz valami olyanhoz, ami tényleg ilyen nagyon alapvetőnek hangzik. Ez ilyen iteráció az egész.
Amit én még tapasztaltam, és erről talán nem volt szó korábban, igen, valószínűleg nem, hogy ez a vizsgálódás, ez, ha jól értem, akkor ez önmagunkkal szemben történik, és egy elmélkedés eredménye lesz a válaszok. Viszont szerintem nagyon érdekes ezt más emberekkel párbeszédben folytatni. Olyan emberekkel, akik közel állnak hozzád, jól ismernek, és ők rá tudnak világítani egy csomó olyan dologra, amivel te nem feltétlenül voltál tisztában, vagy nem volt annyira világos számodra, mint nekik. Ez az egyik oldal. A másik oldala pedig az, hogy olyanok is lehetségesek, hogy te tisztában vagy vele, viszont ők nem, és valami olyan mutatnak rá, ami inkább a ti kapcsolatotokról mond el valamit, mint a drive-jaidról. Szóval ez is egy érdekes gyakorlat lehet, hogy ezeken a kérdéseken végigmenni egy párbeszéd formájában, nem is feltétlenül magát a kérdéseket feltenni, hanem a mögöttes témákat felvetni egy személyes beszélgetés során. Szerintem azokból is nagyon hasznos meglátások és következtetések szűrhetők le. Ajánlom mindenkinek.
Mondok egy pár szót a struktúrájáról a kérdéseknek, hogy aki még nem döntött el, hogy átkattintson-e, az tudja, hogy mire számítson.
Igen, három fő blogba osztotta a kérdéseket. Az első az a képességek, a második az értékek, a harmadik pedig, nem is tudom, hogy mondjam, ezt talán a hajlamaink, vagy drive-jaink, ilyesmi, nem tudnám megfogalmazni. Fontos egyébként, hogy a kérdések sorrendje egyáltalán nem számít. Ezen nem kell aggódni, hogy ezen nem kell így végigmenni egyesével, és mindegyikre.
Igen, az Stoa-ban nagyon vicces volt, hogy úgy vezette fel, van egy beszélgetés is a Stoa nevű YouTube csatornán erről a Schmachtenbergerrel, és ezt a Peter Lindbergh úgy vezette fel, hogy úgy neki nagyon tetszett, különösen tetszett a sorrendje a kérdéseknek, és akkor egy kérdésre válaszként kiderült, hogy igazából ez teljesen random.
Egyébként valóban logikusnak tűnik a sorrendje, de mint ezért is mondtam a párbeszéd jellegű vizsgálódást, hogy ott is feljön ez ott a másik ember viszonylatában, hogy megválaszolsz egy kérdést, és azon a kérdésen, vagy azon a válaszon keresztül jutsz el egy másik válaszhoz egy 3-mal ezelőtti kérdésnél, ami akkor még nem volt világos, de most, hogy egy másik perspektívából látom, egy másik kérdésre válaszolok, ott már megvilágítódik még egy szelete a válasznak, ami korábban nem volt tiszta. És ilyen szempontból még akár hasznos is lehet, hogyha oda-vissza ugrál valaki a válaszadás során.
Vagy időről időre újra előveszi. Mert nekem ez is élményem, hogy így egy hónappal ezelőtt kezdtem el válaszolgatni ezekre, és most meg már így, hát nem tök más, de hogy azért így változik az, amiket válaszokat adok. És még azon gondolkoztam, hogy ugye képességnek mondtad a capacities, tehát hogy, mert hogy azokban így benne van, hogyha több pénzed lenne, meg hogyha több hatalmad lenne, tehát hogy az nem, nem, és inkább a hajlamok, meg a kép, vagy hogy az utolsó blokk szerintem az inkább így a képességek.
Abszolút igazad van, igen.
Ja, meg hogy azt is mondta, hogy igazából azért rakta ezeket a kapacitásokat előre, mert hogy így azt tapasztalta, hogy az ilyen beszélgetések során így az emberek így nagyon sokszor így limitálva érzik magukat attól, hogy így mennyire kicsi a cselekvőképességük igazából a világban. És hogyha ezeket felteszi, ezeket a kérdéseket, hogy mit csinálná, hogyha annyi pénzed lenne, mint Bill Gatesnek, akkor azok így, ezek az ilyen limitációk, tehát hogy ezek így csökkennek.
Igen, ez egyébként egy nagyon hasznos módszer, nem csak ebben az esetben, hanem egy csomó minden más kérdésben, tervezésnél főleg. Ha valaki egy kicsit ilyen államszerűen vagy idealisztikusan kezd el gondolkozni először, és kitalálja, hogy mi lenne az ideális, majd utána felsorolja azokat a dolgokat, amik ezeket korlátozzák, vagy amik ennek gátján állják, hogy az ideális a világot megvalósítsuk. És akkor onnan sokkal egyszerűbb, ha van egy standard, ahhoz mérni, hogy oké, akkor mi az, amit valóban meg tudok csinálni.
Itt rögtön a második kérdés az ez, hogy mit csinálnál, hogyha Bill Gatesnek vagy Warren Buffettnek a vagyonával rendelkeznél. És erre például nem tudok válaszolni. Tehát ez annyira, tehát ezt még megkérdezném Bill Gates-et meg Warren Buffett-et, hogy de még ez se jó. Tehát, hogy oda el kell jutni. Tehát, hogyha egyik napról a másikra egy ilyen vagyonra szertesz az ember, azt szerintem egészségtelen. Ez nagyon nehéz bölcsön bánni, mert először egy kisebb vagyont, aztán egy nagyobb vagyont, aztán egy nagyon komoly vagyont, így szép lassan lépésről lépésre lehet. Tehát én nem tudom, hogy megmerném-e ezt válaszolni egyáltalán.
Érdekes, nekem ez a kérdés egy kicsit mást jelentett. De valóban, tehát ugye a szó szerinti értelmezése tényleg ez, de hogy én valamiért nekem nem ez volt eddig a jelentése teljesen. Tehát ebben az értelemben az, hogyha megnyernéd a lottó ötöst, akkor mire költenéd? Nekem meg egy kicsit az volt, hogy lehet, hogy kicsit túl gondoltam, hogy változ, tehát hogy amit én jónak gondolok, és meg szeretném csinálni, hogyha majdnem végtelen forrás állna rendelkezésre, pénzügyi forrás állna rendelkezésemre, változna ez. Tehát, hogy nem azért nem gondolok valami még jobbra, amit meg szeretnék most csinálni, mert nem áll rendelkezésemre a pénzügyi forrás, és emiatt limitálom egy kicsit a gondolkodásomat. Tehát, hogy az idealizmusomból visszaveszek már, azt úgy sem tudom megcsinálni, ahhoz nagyon sok pénzt kéne. Vagy ugye ezt fordítva.
Igen, csak én meg úgy gondolkodom erről, hogy ezek teljesen más ilyen valósághorizontok, ahol tehát hogy egész egyszerűen nem tudom, a relevancia felismerése konkrétan szignifikánsan megváltozik valakinek, tehát hogy túl nagy az ugrás, valami, csak ez tulajdonképpen ennyi
igen.
A mondásom.
Mind a kettő szerintem több hasznos az is, hogyha ha beleképzeled magad valóban Bill Gates fejében, hogy ha akkor a források állnának rendelkezésedre, akkor a gondolkodásod hogyan változna meg. Tehát ez is tök jó, hogy ezt az empatikus képességet gyakorolni ez egy érdekes értelmezés. Na, ilyen szempontból én nem néztem, úgyhogy majd újra megválaszolom ezt a kérdést.
Hát meg a másik szempontból is mondom, hogy én egészen biztos vagyok benne, hogy elsősorban azért tűzöm ki azokat a célokat, amit kitűzök, mert nincsen nekem erőforrásaim arra, hogy ambiciózusabb célokat tűzzek ki. De hát hiszen ez természet. Tehát, hogy valahol nyilván most, hogyha megtehetném azt, hogy teljes nemzetállamoknak az egymáshoz való viszonyát megváltoztassam, akkor teljesen máson gondolkodnék reggeltől estig nyilván, mert akkor más a teljes eseménytér, vagy a lehetőségtér. És ilyen értelemben én szerintem én nem tudom beleképzelni magamat egy Warren Buffett szintű ember. Tehát, hogy nekem ez a dilemmám igazából, hogy én nem tudom, hogy mit képzeljek el, mert hogy egyik értelmezés szerint sem tudok elindulni. Nekem ez a nehéz benne.
Talán abból a szempontból hasznos lehet. Arra gondolsz, hogy amikor valaki úgy gondolkozik, hogy nem megyek el szavazni, mert az én egy szavazatom igazából nem ad hozzá semmit a választás kimeneteléhez. És ha valaki mondjuk úgy gondolja, hogy a szegénység felszámolása fontos, akkor ugyanez a logikával mondhatja, hogy de nekem nincsenek meg azok a forrásaim, amivel én egy személybe fel tudom számolni az egész szegénységet. Mert ahhoz nekem Warren Buffettnek kell lennem, de nem vagyok. Hát igazából nem fogok ezzel foglalkozni, meg nem fogom erre szánni az életemet, mert a marginális kontribúció minimális lesz. Ami egyébként nem igaz, és erre a vizsgálódásra nagyon hasznos az 80,000 hours keretrendszere és az ő anyagaik. Viszont ezt a kis logikai bukfencet feloldhatja ez a kérdés, hogyha valaki megpróbálkozik vele helyezkedni egy olyan személy helyébe, akinek a forrásai majd hogy nem végtelnek.
Igen, meg nekem mondjuk a legerősebb kérdés az az, hogy mi az az érték, ami többet ér, mint az életem. Úgyhogy én arra tudok elég nehezen válaszolni. Már mondjuk így a kapcsolatokon kívül.
Én rengeteg olyan, amin nem hogy napokat, de éveket lehet gondolkozni. Helyes megválasztás érdekében. Ezért is fontos mindig visszatérni hozzá, szerintem.
És arról mit gondoltok, hogy mi az a tulajdonság, amit mindenkiben növelnétek, mondjuk? Vagy hogy ezen mert hogy nekem arra így mostanában nagyon, nagyon az a válaszom, hogy tényleg így mindenki próbáljon egy kicsit jobban szembenézni magával. Jó, az nem egy tulajdonság, de hogy így inkább egy ilyen módszer.
Ez a reflexió.
Igen, igen, igen. Vagy hogy annyi, szerintem annyit dobna így a közhangulaton.
Kérdés az, hogy mit kezdenek a válasszal. Mit kezdenek a válasszal. Nekem most erre hirtelen az együttérzés az, ami először eszembe jutott.
Nekem is ez a kettő jutott eszembe. Illetve amit Lili mondtál, az szokott eszembe jutni, ez most magamtól nem jutott eszembe, de ez nekem is tök fontos. És magamtól egyből empátia jutott eszembe, de aztán én is rájöttem, hogy nem mindegy, hogy ezt kihagy. Mert ez is egy ilyen kétélű fegyver.
Mert ugye...
Mondjad, bocsánat.
Nem, mondjad, mert még Balázstól akartam visszakérdezni, hogy mit kezdünk a válasszal. Hogy én mit kezdek a saját válaszommal, vagy az emberek mit kezdenek az önreflexióval, vagy az együttérzéssel.
Igen, tehát hogy azzal a felismeréssel az szerintem az értékrendszer függvénye. Hogyha én felismerem például azt, hogy nagyon jó, amit csinálok a munkám során a klímaváltozás megváltoztatása, tehát a globális felmelegedés lassítása szempontjából, de közben meg segfel vagyok mindenki másra a személyes környezetemben. És lehet, hogy ezt én felismerem, de azt mondom, hogy hát ez kell hozzá. És sok olyan vállalatvezető van például, aki azt mondja, hogy nem lehet úgy vállalatot vezetni, hogy mindenkivel kedves vagy. És lehet, hogy ezt egy eszköznek tekintik a célhoz. Tehát, hogy én arra gondoltam, hogy az önreflexiót egy első lépésnek tartom, amihez kapcsolódik egy értékrendszer is, ahol ezzel a válaszsal, hogyha erre jutsz, hogy a környezetemben mindenkivel seggfej vagyok, akkor ezen érdemes lesz változtatni. És nem az, hogy akkor ezt megideologizálom, hogy hát ez az eszköz ahhoz a célhoz, amit el szeretnék érni. És ezért, nekem ezért jutott eszembe az együttérzés, ami talán ennek a második lépése lehetne. Hogy tisztában vagyok azzal, hogy milyenek a cselekedeteim, és érdekel az, hogy ez másokat hogyan érint.
Igen, talán, hogyha valaki így a darmáját keresi, akkor lehet, hogy az önreflexió nem a seggfejségnek a megideologizálásához vezet.
Hát meg már önmagában az önreflexió szerintem abban is segít, hogy észreveszi az ember, hogy milyen érzések vannak bennem olyankor, amikor utólag rájövök, hogy seggfej vagyok. Tehát, hogy külön lehet csípni, és ez még akkor is, tehát, hogy nehezebb megideologizálni, hogyha önreflexió által jutott el a felismerésre szerintem, mert akkor rájössz, hogy negatív érzések motiválják, és nem pedig az, amit bemesélsz magadnak. Tehát, de érdekes amúgy, hogy pont ez a kettő, ez tényleg ez egy ilyen befelé, tehát hogy tulajdonképpen ugyanaz a két dolog valahol, nem? Tehát, hogy magaddal, a saját magadba beleérezni tudni, meg másokba beleérezni tudni. De az együttérzésről is az jutott eszembe egyébként, hogy abban is ez a nehéz, hogy szinte lehetetlen ezt teljesen egyenlően szétosztani. Tehát rendszerint az együttérzés az egy ilyen vektor szokott lenni, ami az egyik irányba mutat. És azokkal szemben érzek emezekkel együtt, akik őt bántják. Tehát, hogy ez az ilyen kicsit ilyen
szerintem az nem igazi együttérzés.
Hát
az együttérzés szerintem magával foglalja azt, hogy akik megértem azokat a motivációkat és azokat a pszichológiai folyamatokat, ami lezajlik abban az emberbe, aki a bántó.
De gyakorlatban ez majdnem soha nem így van. Tehát ezt kéne, hogy jelentsen.
Ezért épül egy egész tradíció, a buddhizmus arra, hogy ezt hogyan fejlesszük.
Igen, igen, igen.
Egyetesen egyetértek, igen.
Ja, még mondhatok valamit azzal kapcsolatban, ami nekem a szóás videóból így nagyon-nagyon kiemelkedő volt. Hogy valaki ott megkérdezte, hogy igen, tök jó, hogy valamennyire ráérzek így az utamra, de hogy így valamiből meg kell azért élni, tehát hogy ez nem lehet csak, vagy, és hogy ezt a kettőt hogyan hangolod össze, és akkor az arra adott válasz, az nekem nagyon, olyan megkönnyebbülés volt, hogy igen, tehát hogy a darmának a része az, hogy az alapvető szükségleteidet kielégíted. Tehát, hogy hiába tudod azt, hogy mivel te tennéd jobbá a világot, vagy nem tudom, hogy magadért a saját jólétedről gondoskodsz, az ugyanúgy része. Mert akkor az, hogyha saját magadról nem gondoskodsz, az ugyanúgy negatívan hat a környezetedre. És hogy két út van, valaki tényleg így a hivatását követi, vagy orvos, vagy pszichológus, vagy nem tudom, és van, akinél meg így külön válik ez a kettő, és hogy igazából egyik se rosszabb, vagy jobb, mint a másik. És hogyha az utóbbit követed, akkor így igazából azt kell szem előtt tartani, hogy minél kevesebb idő alatt, minél több pénzt keres azért, hogy aztán így tényleg az ösvényeden tudjál menni. Vagy hogy a darmáddal tudjál foglalkozni minél többet.
Két dolog jut ezzel kapcsolatban eszembe. Az egyik, hogy ezzel egyetértek, viszont de szerintem fontos, hogy bármi is ez, ami az önfenntartást szolgálja, ez ne álljon ellentétben azzal, ami például itt a kérdés sorban az értékekre adott válasz, és ne álljon szemben a két másik móddal, mert akkor beleesünk ugyanabban a hibában, amit többször is megemlítettünk, hogy csak az egyikre fókuszálunk, és a másikra nem. A másik pedig az, hogy már említettem többször is az 80,000 hours, az ő morálisan érveik erre, hogy mi az, amit érdemes csinálni. Szerintem a cselekvés körében egy nagyon-nagyon jó forrás. És ők kicsit ezzel kapcsolatban bajba is keveredtek, mert az indulásukkor sokkal nagyobb hangsúlyt fektettek arra, amit ők angolul earning to give-nek neveztek. Tehát, hogy azért keres pénzt, hogy adakozhass. És olyan állásokat, vagy olyan karriereket ajánlottak, hogy menjél, nem tudom, Goldman Sachs-hez dolgozni, legyél befektetési bankár, keres nagyon sokat, és a 20%-ának a fizetésedből meg tudsz élni, a 80%-át pedig eladakozod, és azzal évente több tudsz az életed meg tudsz akár menteni. Ami egy olyan ajánlás, ami egyébként még mindig tartanak részben, de emellett azért van arra bőven lehetőség, hogy az idődet ne olyan dolgokkal töltsd, ami számodra nem érdekes egyáltalán, vagy ha van valamilyen elhívásod, vagy hivatásod, akkor a fókuszálj.
Nekem meg pont a másikról jutott eszembe egy hasonló, illetve az amit magas Mechtenbergen mondott, az nekem nagyon tetszett, hogy arról, hogyha egyezik a kettő, tehát hogyha az a foglalkozásod, ami téged lelkesít is, ami a szívügyed, úgymond. És hogy ott meg ugye az ellenkező, ott meg az a veszély áll fent, hogy az ösztönzők összekeverednek. Tehát ott, mivel minden egy irányba mutat, ez egy nagyon nehéz észrevenni, hogyha már egy kicsit elkezdtél így elcsúszni, mert nem válik ketté.
Igen, és azért is mondja azt, hogy neki igazából sokkal könnyebb az, hogyha külön választja a kettőt, mert hogy akkor nem nincs esélye arra, hogy így kompromitálódjon ebből a szempontból. Még beszéljünk a kérdésekről egyébként, vagy... Mert nekem még egy volt, ami ilyen nagyon kiemelkedő, vagy fontos az, hogy... Ez már így a hajlamok, vagy a képességek csoportban, hogy mi az, ami nekem így nagyon sokat segített, hogy mi az, amire igazából nem tudsz odafigyelni. Tehát, hogy ami annyira mélyen benned van, hogy nem tudsz rá nem odafigyelni. Vagy nem tudom, hogy hogy nekem ez így tökre segített, hogy igen, tehát hogy ez, csak hogy itt meg azt nem tudom, hogy ez így trigger-e igazából, amin meg így dolgozni kéne, vagy tényleg valami az én létemben, vagy lényemben, ami nekem engem közelebb visz a célomhoz. Mert mindkettő, tehát hogy adtam rá válaszokat úgy is, mint hogyha a trigger lenne, meg úgy is, amit ilyen nagyon belsőnek érzek.
Valószínűleg mind a kettő jó válasz.
Ja, csak ugyanakkor meg azt is mondja, hogy ugye a reaktivitás az nem a darmád része.
De ezért gondoltam, hogy mind a kettő jó válasz, mert az, ami a trigger, akkor onnan tudod, hogy az
szarapítás
csoportba teszem, és akkor nem, az nem a darmám része.
Igen, igen.
Az, ami meg folyamatosan a figyelmem középpontjában, és nem tudok róla, nem tudomást venni, igen, de nem kényszeres mégsem, akkor az valószínűleg pedig a darmám része.
Igen.
Tehát itt sikerült két kérdésre egy válaszra megválaszolni.
Igen.
Szerintem én igazából ennyit gondoltam, az én fejemben inkább egy ilyen ösztönző volt arra, hogy akit ez a kérdés ez megmozgat, és akit ez foglalkoztat, annak egyrészt egy útmutatót adjon, hogy milyen keretrendszerben lehet erről gondolkodni, mint ahogy szerintem nekünk ez sokat segített. És másrészt is ez.